Él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék, szabadító Istenem. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Élő Urunk, drága mennyei Királyunk, valóban hagy magasztaljon a mi ajkunk téged, hagy magasztaljunk a mai napért, a mögöttünk lévő hétért, közösségért, gyülekezetért, hagy magasztaljunk azért, Urunk, hogy ma azokkal is közösségben lehettünk, akiknek az életük talán a hajléktalanság miatt olyan sokféle próbának van kitéve. Magasztalunk téged, Istenünk, azért, hogy hallottuk nem csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel a harangnak a hívogató szavát. Magasztalunk azért, hogy azzal a hittel és vággyal lehetünk itt, hogy hisszük, itt vagy közöttünk. Hisszük, Urunk, hogy a Te igéd meg akar szólítani, nevelni, formálni, alakítani akar bennünket. És köszönjük neked azt is, Urunk, és dicsőítünk azért is, mert a Te szavad annyira egyszerű szó. Segíts, hogy értsük, segíts, hogy szívünkbe fogadjuk, és segíts, hogy engedjünk annak. Légy áldott azért, hogy lelked által hiszük, hogy itt járkálsz ezek között a padok között, és lelked által a Te igéd szólalhat meg. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a Sareptai özvegy története alapján folytatom tovább a Királyok első könyve 17. fejezetéből a 8. verstől a 11. versig terjedő szakaszt. Megnevezett helyről így szól hozzánk Urunk igéje. Ekkor így szólt Illéshez az Úr igéje. Kelj föl és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Föltelt tehát és elment Sareptába, amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta, hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta, hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. Kedves testvérek, lehet, hogy furcsa lett az az első néhány mondat, gondolat, amit most idézni fogok, 16. Benedek pápa szavai ezek. A bőjt olyan gyógymód, amelyben segít kiküszöbölni Isten akaratának elfogadását akadályozó dolgokat. A bőjt segíthet abban, hogy lemondás által tanuljam, legyen meg a Te akaratod. És hogy egy kicsit jöjjünk közelebb, és bár időben távolabb, még Calvint is hagy idézem. Aki ezt mondta, szent dolgot nem lehet Isten megsértése nélkül közönséges célokra használni. Mivel nem vagyunk a magunkéi, ahogy Pál apostol mondja, nem a magatokéi vagytok, dicsőítsétek tehát Istent a ti testetekben, tehát ne a mi eszünké és akaratunké legyen a vezető szerep szándékainkban és tetteinkben. Miért is hangoztak el ezek a mondatok? Hát azért, mert az elmúlt estéken sokszor hallottunk arról, hogy a bőjt egyfajta áthangolás, áthangolódás, és ma Isten igéje alapján arról lesz szó, hogy akaratot hogyan lehet áthangolni. Akaratot arra a másik akaratra. És lehet, hogy ebben a lemondást kell tanulni, lemondást a sajátunkról, saját elképzelésekről. Hogy is lehet ezt megtenni? Az elmúlt estéken hallottuk azt, hogy Illés Isten prófétája ott van a pusztában, ahol talán egyfajta bőjtőt tart. Nem valószínű, hogy nagyon tudatosan, de az biztos, hogy ott nem dőzsölhetett. Ott sok mindenről kellett lemondania. Ott sok mindent kellett maga mögött hagyni. De az a különös, hogy miközben testileg így él, Illés mégsem tűnik gyenge embernek. Lehet, hogy testiből kevesebb van, de ez az állapot őt mégis abban erősíti, hogy még inkább Isten előtt áll, vele beszél nagyon sokat, mondhatjuk azt, hogy Illés Isten függésben élt. Ha Isten szól, ő indul. Ha Isten mondja, hogy hová, akkor ő nem tesz kitérőket, hanem megy és teszi. És mégis ebben a mai szakaszban egy kicsit olyan jó lesz megállni amellett a tény mellett, hogy még mintha Illés számára is meglepő lenne, hogy az az Isten, aki olyan különös módon vezeti az ő életét, hogy miket tud tenni. Vegyük föl ott a fonalat, ahol tegnap abba hagytuk, ugye ott hallottuk, megérkezik Sarepta kapujához Illés, és azt látja, hogy egy oda rendelt, oda vezetett, oda parancsolt asszony éppen fát szedeget. Így hallottuk a felolvasott igéből. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Éppen ott volt. Egy ilyen kifejezés található itt, hogy és lásd íme, és lássatok csodát, éppen van ott valaki, akiről Isten beszélt. Nemrégen a házunkban mesélte el az egyik lakótársunk, hogy egy nagyon súlyos infarktuson esett át, és csodájára jártak, mert a nővérek, orvosok újra és újra ezt fogalmazták meg, hogy maga nem tudja, hogy mekkora szerencséje volt. Hogy amikor hívta a mentő azonnal jött, és amikor bevitték a kórházba, volt éppen üres műtő, és azonnal fölfettethették az asztalra, és éppen sikerült kitágítani azt a nagyon súlyosan összeszűkülő eret. Hatalmas szerencséje volt, hogy így összejött minden. Amikor elmesélte egy kicsit, beszélgettünk erről, és azt mondtam neki, hogy tudja, milyen furcsa, a Szentírásban nagyon sokszor találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy éppen. Éppen akkor. Éppen úgy. Éppen abban az időben. Emlékszünk arra a történetre, amikor kirakják a kicsi Mózest abban a kosárban, a Nílus folyóra. Oda bízva, Uram, nem tudom tovább rejtegetni. És így mondja a Szentírás, és éppen akkor jött arra a fáraó lánya fürödni. Éppen akkor. Vagy olvasunk egy történetet, amikor Géházi ott áll a király előtt, és arról beszél, hogy Elizeus nagy proféta volt. Hogy micsoda dolgok történtek az ő idejében. Volt egy asszony, akinek megígért, hogy egy év múlva gyermeke lesz, aztán ez a gyermek meghal, és közben beszólnak, hogy király valaki vár rád kint. Sunemi asszony, onnan jött, és Géházi azt mondja, hogy ő, éppen itt van, majd ő elmeséli. Vagy Péterről olvassuk azt, hogy Joppéban van, amikor szomszédos városban Dorkát megbetegszik, meghal, és lehet üzenni, mert éppen ott van Péter. És Zákeus története, Jézus megy be a városba, és megáll egy falat, és éppen arra a fára néz fel, ahol ott kuporog Zákeus, és elkezd vele beszélgetni. De hát lehet sorolni ezeket a történeteket, nem csak a Biblia lapjairól. Úgy jöttek elém sorba elbeszélésekből, amikor elmondta valaki azt, hogy kikísértem a családot, akik mondták, hogy most akkor 3 napig nem jönnének, és ahogy mentem vissza, megbotlottam a küszöbbe, és tudtam azt, hogy szomjaktörésem van. És 3 napig senki nem fogja rám nyitni az ajtót. És teljesen kétségbe estem, és imádkoztam, hogy Istenem, most mi lesz? És a kisunokám visszaszaladt, mert valamit ott hagyott. Éppen akkor. Vagy ahogy elmondta valaki, hogy kiraktam a gyógyszereket, nem érdemes tovább küzdeni. Miért is akarnék élni? Kiért? Miért? És éppen akkor megcsörrent a telefon. Fölhívott valaki, egy távoli rokon, és azt mondta, hogy csak éppen eszembe jutottál, hogy vajon mi van veled? Olyan régen hallottam a hangod, olyan sok szép emlék jutott eszembe. Mekkora és milyen precíz időzítés ez? Éppen akkor. Jól tudjuk, a tudomány egyre inkább fejleszti ezt, hogy minden pontosan kiszámítható legyen. A NASA űrkutatás programjaiban igen-igen fontos tényező, hogy minden időben történjen. A legpontosabban. Ha valamit elszámolnak, akkor ott katasztrófa történik. Évekig sok-sok ember tervezi, nagyon-nagyon pontosan, ezerszer ellenőrzik. Ki tudja, hogy hányféle módon. Minél nagyobb a tét, annál pontosabb számításokra van szükség az ember életében. Olyan nagy csoda számomra, amikor szemeket műtenek, hogy vajon mekkora pontossággal, és nem lehet megrezdülni annak a kéznek, amikor valakinek a látása a tét, vagy éppen, ha valakinek a szívébe nyúlnak bele. Ó, de balga lenne az a beteg, aki azt mondaná, hogy doktor úr, csak úgy nagyjából. Nem baj, nem lesz olyan pontos, csak úgy nagyjából. De arra lehet rábízni az életet, aki igen-igen precízen fogja végrehajtani. Pontosan kiszámolva. Éppen akkor, éppen úgy, éppen addig, drága testvérem, szoktál-e arra gondolni, hogy olyan Istenünk van, aki pontosan kiszámított mindent? Pontosan! Azt mondta el az embernek, hogy drága gyermekem, megformáltalak, megteremtettelek téged úgy, hogy nagyon sok erő és energia van benned. 6 napon át munkálkodjál, de aztán állj meg, mert ha így tudsz gazdálkodni az erőddel, ha így tudsz elém állni, akkor föl fogsz töltekezni. Akkor elég lesz ez az erő hosszú időn keresztül. Vagy ilyet mondott az Úr, hogy amikor földetek termését learatjátok, ne akard mindent. Mert otthagyni, elengedni egy részét a nyomorultnak, a jövevénynek. Pontosan ki van számítva, elég lesz mindenkinek. Ne vegyél el többet. Csak amennyi a tiéd, de hagyd belőle. Mehet odaadni a tizeded az Úrnak, így hónapról hónapra átélheted, hogy az Úr áldásával elég. Ha meg minden a tiéd, az soha nem lesz elég. Ne légy haragtartó, bosszúálló, ítélkező. Kell a lelki méregtelenítés, mert akkor nyugodtan fogsz aludni. Akkor nyugodtak lesznek a napjaid, a lelked sokkal szabadabb, tisztább lesz. Úgy tervezteled meg, nagy gonddal, nagy szeretettel, nagy odafigyeléssel, nagy precizitással. Hogyha ezeket komolyan veszed, akkor van szabadságod, van életed. Bocsáss meg, mert ha ezt átéled, akkor be tudod fogadni az én bocsánatomat is. És nem kell görcsölnöd. Az agysejtek emlékező raktáraid nem nyomja agyon a rossz, a gyűlölséges, a sérelmekkel terhelt érzés kémiája. Szeress, mint ahogy magadat szereted. Mert a szeretet fantasztikus immunerősítő, kiszámítottam. Nagy gonddal készítettelek el, mindent beléd építettem. Ő már csak tudja, hiszen ő alkotott. Ó, de sokszor mondja az ember, hogy igaz, Uram, de most ezt nem lehet így. Majd később. Én most nem így szeretném. Most erre nem érek rá. És csodálkozunk a katasztrófákon. Ő kiszámította. Lehet nagyjából. De tudjuk, hogy mi a következmény. Valóban sok-sok csőd, egészségben, életekben, kapcsolatokban, társadalomban. Jön Illés a pusztából, és éppen akkor ott van ez az asszony. Lásd csodát, íme! Tényleg, mintha még Illés is rácsodálkozna. Ezt mondta az Úr. Ó, de jó lenne bűnbánó szívvel odaborulni Isten elé. Uram, te tudod, hogy hányszor nem vettelek komolyan. Hányszor magyaráztam ki, hányszor gondoltam azt, hogy hát nem kell ezt annyira pontosan. És olyan jó lenne nagy-nagy háladással odaborulni elé, mert még valamit kiszámolt. Kiszámította azt, hogy mi elég a bűnbocsánat tisztaságához, és az örök életet milyen zár kulcsa nyitja. Pontosan kiszámította. És azt mondja, hogy csak egy tiszta ember élete nem elég kevesebb. Nem tudjuk jóvá tenni, de nem kell több. Csak bízz benne. Hidd el. Hidd el, hogy ez a Krisztus pontosan elég neked. Teljesen elég neked. Ott van Illés, ott van az asszony, és Illés utána kiállt ennek az asszonynak. Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Sőt, amikor elmegy, akkor utána kiállt. Hozz nekem egy falat kenyeret is. Amikor először olvastam, hogy nem tetszett nekem ez a kiáltás, micsoda dolog, hogy csak úgy odaveti, hozz nekem egy kis vizet. Mégis olyan különös ez a kifejezés is, mert van benne egy kis kérés is, mint ahogy imádkozni szoktunk, és van benne egy kis ámoldozás is. Tényleg ott van. Tényleg van egy asszony, akit meg lehet szólítani. De számomra még nagyobb csoda az, ami történik. Azt olvassuk, hogy akkor elment az asszony, hogy vizet hozzon. Gondoljunk bele, testvérek, hogy ez az asszony miért van ott? Mert úgy gondolja, hogy nincs tovább élet. Nem tudok a gyerekemnek enni adni. Meg fogok halni. Nincs miből, nincs honnan mennem. És oda jön hozzá valaki, megszólítja őt, azt mondja, adj nekem egy kis vizet, és ő képes nyitni a saját problémájából, képes meghallani ezt a szót. De nagy dolog. Amikor valaki nem zárul rá a saját bajára, a saját életére. Talán látta Illésen, hogy próféta öltözetéből, hajából, de mégis ő egy kétségbeesett tehetetlenségben van. Egészen máshol járhat a gondolata. Fedi talán ösztönösen azt a pár darab fát, és mégis észreveszi a másikat, mégis meghallja a kiáltást. Ami 21. századunk egyik átka, hogy nagyon sokszor bezárulunk. Bezárulunk mi emberek a saját életünkre, a saját feladatainkra. Olyan sokan ezt fogalmazzák meg, hogy velem nem törődik senki, akkor én miért törődnék mással? Igen, be lehet zárulni. Bezárni szemet, fület, otthont, pénztárcát, saját időt. Halljuk-e még? Hozz nekem egy kis vizet, mert kiállt ez a világ. Hozz nekem egy kis reményt, hozz nekem egy kis hitet, hozz nekem valamit, ami éltet, vagy hozz valakit, aki mindezt megadhatja. Hozz nekem. Éhes és szomjas emberekkel vagyunk körülvéve, meg vagyunk mi magunk is. Melyikünkben? Éhezzük a szeretetet, éhezzük a másik embert. Éhesen látogatásra, meghallgatásra, becsületességre, tiszta életre, valakire, aki fontosnak lát és fontosnak tart. Igen, ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Halljuk-e? Hozz nekem egy kis vizet. Vagy várunk? Kire is? Teréza nap fogalmazta meg, ne várjatok vezetőkre, tegyétek meg magatok, ember az embernek. Hogy hallottuk tegnap? Indulj! Indulj, ha szól az Úr! És indulj, ha valaki megszólított. Halld meg, merj lépni. Már megint mi? Én nem tudom, hogy ennek az asszonynak a gondolatában mi lehetett ott. Már megint tőlem kérnek? Tőlem, akinek semmilyen nincs. Ötvegy asszonyként vajon hányszor érte át azt, hogy annyi mindent kellett adni, annyi mindenre kellett odafigyelni, annyiszor kellett lemondani saját magáról, azért, hogy legyen élet abban a hajlékban az ő gyermekének, hogy átvánszorogjanak egyik napról a másikra, és már megint tőle kérnek, még most is tőle kérnek. De különös dolog, amikor ő tud mozdulni, Isten az ő életét munkálja vele. Furcsa dolog ez. De hát olyan különös, hogy a kérésekről mit mond Jézus? Az ember szavában sokszor maga Jézus kér. Ha megtettétek egyel is a kicsinyek közül, velem tettétek meg. És a fágyűjtögető asszony félreteszi a saját munkáját, hogy induljon. Ez is bőjt. Valaki így fogalmazott, hogy a bőjt ott kezdődik, amikor már fáj. Mert amikor már nem a feleslegesből adok, nem egy kis megszorítást teszek, hanem adok valamit önmagamból, önmagamtól elvéve, a másikért adom az enyémet, lemondom magamról. Hogy lehet ezt? Hát úgy, hogy valaki ebben példát mutatott nekünk, aki annyira lemondott önmagáról, hogy egészen a keresztig ment el, az életét adta oda. És azt mondja, hogy őt kövessük. Van példa. Akármit láttunk otthon, akármit mondanak mások, van nekünk példánk. Végül még egy gondolat. Ki ez az asszony? Egy pogány, gyermekét egyedül nevelő, halmozottan sérült, nehéz sorsú asszony. Neve sincs. Mégis Isten félőbb, mint Izrael fiai közül olyan sokan. Ó, de sokszor tanít Isten pogány életű, embereken, házasságokon, keresztül, az emberire, az emberségesre, megszégyenítően. Mert olyankor gőgös kereszténységünk bizony megszégyenül. Lehet tanulni. Lehet tanulni mindig a szeretet cselekedeteiből, mert lehet tanulni a szeretet Urától. Azzal kezdtük, hogy akarat áthangolás. Ha lemondok a saját elképzeléseimről, hogy végre tehessem szabadabban az övét, bőjtben élek. Ámen. Imádkozzunk. Hatalmas tervező vagy, drága mennyei atyánk. Olyan bölcsen, olyan pontosan tervezted el az életet és az örök életet. Olyan nagy gonddal alkottál meg bennünket, embereket, és adtad elénk a földi életnek ezer útját, hogy járható legyen. Köszönjük neked a te végtelen nagyságod. Köszönjük neked, hogy levonulhatunk előtted. Úrunk, add, hogy ne csak fizikailag, hanem valóban a mi szívünkben, a mi lelkünkben lássuk, hogy mennyire nagy urunk vagy. Köszönjük neked azt, hogy a mi életünkben talán nagyon sokszor éltük át az éppeneket. Bocsáss meg, hogyha elfelejtjük időnként. Juttasd eszünkbe, láttasd meg, hogy éppen akkor is te jártál ott. Éppen akkor is te munkálkodtál. Magasztalunk téged, Urunk. Ennek az asszonynak az egyszerűségéért, engedelmességéért, mozdulásáért, és köszönjük neked, hogy most ő lehet példa előttünk. Légy áldott azért, drága Urunk, hogy Úgy állhatunk meg ma előtted, mint akik szeretnénk eléd tárni a mi feledékenységeinket, a mi majdnemeinket, a mi hiányos engedelmességeinket. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk, mert hisszük, hogy bűnbánó szívvel járulhatunk holnap a megterített asztalhoz. Hisszük, Urunk, hogy Te valóban a töredelmes szívet szereted. Kérünk Téged, hogy csendesíts, láttass, és engedd, hogy halljuk a Te szavad, a Te bűnöket bocsátó, kegyelmes szavad. Köszönjük Neked, hogy így állhatunk előtted, így készülhetünk. Köszönjük, hogy éppen itt lehetünk. Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket ma is. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga pedig a békességnek Istene adjon ti néktek mindenkor, minden körülmények között békességet. Amen.